Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, amiképpen kezdetben volt, most és mind örökkön örökké. Ámen. Hallgassátok meg Istenünk igéjét, amin megírva található Lukács evangélium a 10. fejezetében, a 38. verstől a 42. versig terjedő szakaszban. Lukács evangélium a 10. részének 38. és következő verseiből így szól hozzánk Urunk igéje. Amikor tovább haladtak, mármint Jeruzsálem felé, betért egy faluba, ahol egy Márta nevű asszony a házába fogadta. Volt ennek egy Mária nevű testvére, aki leült az Úr lábához és hallgatta beszédét. Mártát pedig teljesen lefoglalta a sok munka. Ezért odajött és így szólt. Uram, nem törődsz azzal, hogy a testvérem magamra hagyott a munkában? Mondd hát neki, hogy segítsen. Az Úr azonban így felelt neki. Márta, Márta, sok mindenért aggódsz és nyugtalankodsz, pedig kevésre van szükség, valójában csak egyre. Mária a jó részt választotta, amelyet nem vehetnek el tőle. Isten szent lelke áldja meg ezeket a gyönyörű szavakat, jöjjetek, hívjuk őt segítségül imádságban. Örökkévaló Istenünk, hálás a szívünk, hogy ezen a mai vasárnap délelőttön ismét itt lehetünk a Te hajlékodban, hogy ismét hazajöhettünk, és Te, édesatyánk, szeretettel magadhoz ölelve fogadsz. Köszönjük, hogy velünk voltál az elmúlt hétnek sok-sok idegtépő, nehéz pillanatában. Köszönjük, hogy velünk voltál akkor, amikor az erőnk már fogytán volt. Köszönjük, hogy ahányszor csak rád gondoltunk, mindig mosoly jött az arcunkra, és békesség járta át a mi szívünket. Kérünk, most, amikor itt a gyülekezetben közösen is imádhatunk téged, és rád figyelhetünk, szintén ajándékozz meg a te áldott jelenléteddel. Lelked által beszélj a mi lelkünkre, szólj a mi szívünkhöz. Könyörögve kérünk, segíts, hogy mindazt, amivel egész héten foglalkoznunk kellett, hadd hagyhassuk most magunk mögött. Hadd tudjunk teljes szívvel te rád figyelni, hogy amit te szeretnél mondani nekünk, amivel tovább erősíteni, segíteni, vezetni, vigasztalni szeretnél, azt nehogy elengedjük a fülünk mellett, hanem hadd tudjuk minden erőnkkel megragadni. Kérünk, tedd meg velünk ezt a csodát. Ámen. Énekelt imádság az iménti dicséret 4. verse, amely alatt a gyerekek gyermekistentiszteletre mennek a parókia verandájára, mi felnőttek pedig a 277. dicséret 4. versével imádkozunk, gyenge vagyok, lankadoznak buzgóságom szárnyai. Az ige, amelyel Urunk a szívünket keresi az iménti evangéliumi szakasz mellett, az első korintusi levél 15. fejezetének az 50. versében van megírva. Az első korintusi levél 15. részének 50. versét olvasom tehát. Azt mondom, testvéreim, hogy test és vér nem örökölheti Isten országát. A romlandóság nem örökli a romolhatatlanságot. Foglaljunk helyet! Kedves gyülekezet, a mai vasárnap bőjt első vasárnapja. A bevezető gondolatokban ilyenkor mindig elhangzik, hogy a böjt egyáltalán nem tilos a református emberek számára sem. Luther, Calvin és a többi reformátor csupán a képmutatás reális veszélye miatt ajánlotta a híveknek azt, hogy önként határozzanak a böjtről, ne parancsra gyakorolják, vagy éppen azért, mert a naptárban ilyen vagy olyan nap következik. És igaz is, csak ettől nem lesz lelki erőnk az önmegtartóztatáshoz, hogy most böjti időszak van az esztendőn belül. Arra meg kell érnie a helyzetnek, készülni is kell rá. Viszont egy böjt nélkül leélt keresztjén élet éppen olyan szegény és gyümölcstelen lehet, mint egy kötelező, de képmutató böjttel eltöltött. Egyik véglet sem jó. A Biblia ismeri a böjt intézményét, és lehetőségként ajánlja azt az Isten népének minden korra. Még az Úr Jézus is ezt mondta. Kívánhatjátok-e a nász néptől, hogy böjtöljön, amíg velük van a vőlegény? De jönnek majd napok, amikor elvétetik tőlük a vőlegény, akkor azokban a napokban böjtölni fognak. Ez ugye arról szól, hogy amikor ő már nem lesz a tanítványokkal, akkor böjtölni fognak, hogy megmaradjanak valahogyan a hitben. Ez azt jelenti végül is, hogy a hitből fakadó böjtnek helye van a hívő ember életében, nem kell tartózkodni tőle, hanem a képmutatástól, na attól kell tartózkodni. Attól, hogy böjti szenvedést színleljünk, miközben a saját kedvteléseinkkel vagyunk elfoglalva. Szabad örülni az életnek, de szabad időnként a saját belátásunk szerint megcsendesedni, egy kicsit tartózkodni a testi örömöktől. Nem azért, mert muszáj, hanem azért, hogy Istenre jobban oda tudjunk figyelni. Hiszen ez lenne a böjt igazi lényege. A ráhangolódás az Isten jóságára jobban, másként, mint eddig. Az elsőként felolvasott történet egyedül csak Lukács feljegyzésében szerepel. Vele a Szentlélek megláttatta, hogy ennek a történetnek mindenképpen ott kell állnia az evangéliumban. Távoli előzménye az, amit a hét elején olvastunk, hogy az Úr Jézus nem fogadták be egy samáriai faluban. Ő szívének teljes nyíltságával megmutatta a zsidók által eretneknek tartott samáriaiaknak: szeretlek titeket, keressük együtt a békesség útját az Isten körül. Samáriai lakói azonban visszautasították: nem tárgyalunk veled. Aztán végül sok bonyodalom után Jeruzsálem felé, az Úr Jézus a barátainál, Mária és Márta házában talált befogadásra. Ő a világ megváltására indult, és íme lépten nyomon, kicsinyes emberi ellenállással, meg nem értéssel kellett szembenéznie. Milyen iszonyatosan nehéz lehetett számára kitartani eredeti célja mellett, vállalni a megváltó halált ezekért az emberekért. Értünk, de ha nehéz is volt, mégsem ingott meg. Haladt Jeruzsálem a halálának a színhelye felé. Ez a nagyon jól ismert történet most a böjt fő szempontjából kerül tárgyalásra. Hogyan kell élni ezt az életet, ha szeretne az ember az Úr Jézustól dicséretet kapni? Mi számít igazán jó életcélnak, az egyetlen jó választásnak? Vajon mi a véleménye az élő Istennek a mi egyéni vállalásainkról, amelyek nem biztos, hogy olyan tiszták és önzetlenek, amilyeneknek mi szeretnénk látni vagy láttatni őket? Mi jobb? Szeretet nélkül szolgálni, vagy felvállalni a Krisztus iránti szeretet meghökkentő döntéseit? A két nőtestvér eltérően viselkedett. Márta mindent elkövetett. Szorgoskodott a konyhában, hogy különleges vendégüket minden jóval ellássa. Viszont a testvére Mária egyszerűen csak ott maradt az Úr Jézussal meg a kísérőivel, hallgatta, amit az Úr beszélt. Ez a két típus a mai napig megtalálható a családokban, gyülekezeti közösségekben is. Az egyik a tetteket értékeli a szavakkal szemben, a másik pedig éppen fordítva érez. Időnként sokkal jobb megállni és elmerengeni a dolgokon. Az előbbi mindent a cselekedeteken keresztül mér le. Mit tettünk? Mire haladtunk? Mi az eredmény? A másik azonban tud a pillanat szépségének is örülni. Többre értékel egy jó beszélgetést, mint a kézzel fogható eredményeket. Persze nem jó végletekben gondolkodni. Az életben mind a kettőből, mind a kétféle hozzáállásból lehet jó, lehet baj is. Ha valaki nem tud soha megállni, az idő előtt elhasználódik. Mire örülhetne a munkája eredményének, könnyen lehet, hogy sajnos már nem fog élni. Aki pedig a pillanatban gyönyörködik, akkor is tétlen, mikor a cselekvésnek lenne itt az ideje. Az ilyen ember hajlik arra, hogy dolgozzon csak helyette a másik fajta. Ő inkább majd gondolkodik a lehetőségeken. Nagyon zavaró tud lenni egy ilyen ember, akire soha nem lehet számítani, és íme még csak észre sem veszi magát. Emberileg nézve ez a két típus nyilván nagyon nehezen boldogul egymással. Érthető, hogy Márta a testvére tétlenségét zokon vette, és még be is panaszolta az Úr Jézusnál. Uram, nem törődsz azzal, hogy a testvérem magamra hagyott a munkában? Mondhat neki, hogy segítsen. Az Úr Jézus azonban átlátta ennek a kérésnek a hátsó szándékait. Márta bizonyára úgy szolgálta fel az ételeket, italokat, hogy közben a szeméből nem a megbecsülés, a szeretet árad, hanem a dű. Mit képzel a testvérem, hogy így magamra hagy? Én is szívesen leülnék, de hát valakinek ezt is meg kell csinálni. Nem a vendéglátás érdekelte igazából Mártát, hanem az igazságtalanságon bosszantotta fel magát, hogy a testvére lemert ülni, míg ő csak rohangált. Márta a tetteivel, a kínálgatással akart feltűnni az Úr Jézus előtt, hogy dicséretet kapjon. Mert hát illik is megdicsérni az ügyes háziasszony. Ez vitán fölül áll. De ha a többieket hibáztatjuk, ha magunkat a másik ember befeketítésével akarjuk jobb színben feltüntetni, akkor nyilván rossz úton járunk. Helye van a szolgálatnak, helye van az önfeláldozásnak Krisztus útján. De ez csak akkor jó, ha őszinte, szív szerinti szándékból fakad. Mint ahogyan a böjt is csak akkor építi a lelkünket, ha magunk elhatároztuk és örömmel vágunk bele. Muszájból nem jó böjtölni, és nem jó szolgálni sem. Krisztus sem muszájból ment a keresztre, hanem őszinte szeretettel mentett meg bennünket. Ezért sikerült, ezért fogadta el az Atya az általa bemutatott áldozatot. Mi sokszor azt hisszük, hogy bőven elég megtenni valamit. A lelkület, az indulat, a hátsó szándék tulajdonképp mindegy. Hát ebből a történetből kiderül, hogy ez mennyire nem így van. Isten nem teljesítménycentrikusan szemlél minket. Nem a gyors, de lelketlen cselekvésre akar bennünket ösztönözni, hanem a legfontosabb, a szívünknek, a lelkünknek a változása, a belső változás lenne, hogy így alkalmassá formáljon a neki szánt életre, és végül is a mennyei örök életre. No, de az nem volt önzés, hogy Mária csak úgy leült a vendég lábához, és csak a tanítás figyelte, míg a testvére megszakadt a munkában. A kérdés jogos, még jó, hogy megkapjuk rá az Úr Jézustól a feleletet. Márta, Márta, sok mindenért aggódsz és nyugtalankodsz, pedig kevésre van szükség, valójában csak egyre. Mária a jó részt választotta, amelyet nem vehetnek el tőle. Az Úr Jézus tanítása szerint tehát Mária választott jól, amikor a szolgálat általi feltűnés helyett a tanítás meghallgatása mellett döntött. Íme az Úr Jézus nem igényelt semmiféle etetést, itatást, nem vette sértésnek, hogy csak az egyik, és nem mindkét asszony szorgoskodik körülötte. Sőt, annak örült volna, ha Márta is leül és ráfigyel. Így mutatja meg az Úr Jézus a saját önzésünk feletti győzelem egyetlen útját. Aki meg akarja menteni az életét, elveszti. Aki pedig elveszti az életét, én értem, megmenti azt. Aki Jézust választja, aki ő rá figyel, az ezzel egyidejűleg nyilván lemond a kevésbé fontos dolgokról. Már csak azért is, mert egy nap 24 órából áll, egyszerűen véget ér. Nem lehet egyszerre a konyhában lenni, meg hallgatni is az Urat. Mária választott jól, mert ő lemondott a saját gondolatáról, helyet adva annak, amit az Isten fia akart neki elmondani. A jobb rész az üdvösség, amelyet nem azok kapnak meg Istentől, akik éjjel-nappal feltűnésből szolgálnak neki, hanem azok, akik azt csinálják, amit ő mond. Tanulnak, gondolkodnak, ha annak van itt az ideje, és tiszta, szerető szívvel szolgálnak, ha annak van itt az ideje. Ahogyan Isten rendeli. És itt érkezünk el a böjt által felkínált remek lehetőséghez is. Gondoljuk végig, vajon milyen döntések, választások mentén éljük az életünket. Vajon mi vezet bennünket a hétköznapokban? Vajon mi a jobb részt választjuk? Vagy nem? A két asszony példáját látva egyértelmű, hogy van jobb rész, és van, ami ennél rosszabb. Nem mindegy, mi vezet a döntéseinkben bennünket. Márta a rosszabbat választotta. Az Úr Jézus szavaival élve, sok mindenért aggódsz és nyugtalankodsz, pedig kevésre van szükség, valójában csak egyre. Az eredetiben még sokkal képszerűbb, amit az Úr Jézus megfogalmaz. Mártában egyfajta túlzott törekvés munkálkodik. Ez az aggodalmas kocs, ez azt is jelenti, hogy gondot fordít. Szóval Márta túl nagy gondot fordít egyszerre túl sok dologra. És ebből fakadóan túl sok minden után kapkod, mert a nyugtalankodás az meg egyúttal ilyen kapkodást is jelent az eredeti görögben. Szóval túl sok minden után nyúlkál, kapkod. Ehelyett az Úr Jézus azt ajánlja, hogy igyekezzünk a legfontosabbat kiválasztani. Arra fordítsunk gondot, és ne kapkodjunk túl sok dolog után, ha azt a legfontosabbat el akarjuk érni. És itt van a modern embernek rettenetes kísértése, amiből a böjt felriaszthat bennünket. Manapság túl sok mindenre kínálkozik egyidejűleg lehetőség, és ezért túl sok vasat akarunk a tűzbe tartani. Olyan kényelmes és színes életet, amilyet ma akár itthon is élhetünk, a korábbi időkben soha nem élhettek az emberek. Ma lehetőség van a világ másik végének híreit olvasni, ottaniakkal valós időben levelezni, látni őket. Meg szinte bárhová el is utazhatunk. Olyasmikről tudhatunk, amiknek néhány évtizede a létezése is teljes titok volt. És miután megszoktuk, hogy egyszerre sok mindent is lehet csinálni, mindig túltervezzük magunkat. Túl sok dolog került karnyújtásnyira, túl sok dolog hiteti el velünk, hogy elérhető, hogy éppen csak oda kell érte kapni. Csak hát ebből nem más lesz, mint kapkodás. Ide és oda. És tulajdonképpen az idő, a nap és az erő, azaz ide-oda való kapkodással, a dolgok között megtett gondolati és fizikai idővel, vagyis távolsággal fogy el. Mint ahogyan Márta is szeretett volna kedvezni Jézusnak, gondoskodni is akart, meg feltűnni is. És a három között kapkodott. Ettől feszült lett, aztán kiöntötte a mérgét, bepanaszolta a testvérét. Nézzük meg jól, végül a három cél közül tulajdonképpen egyiket sem sikerült elérnie. Hiszen a vendéglátásra nem volt szükség. Aztán nem tudott a jó házigazda szerepével feltűnni, hiszen kiborult a sikertelenségtől. Az nem jó házigazda, aki a háziakra panaszkodik a vendégeknek. És aztán a figyelem középpontjába is leginkább csak a gyanúsítgatással került, és nem a szolgálat készségével. Tehát nem tudta elérni a három célja közül egyiket sem. Mert elszomorodott, csalódott, idegeskedett. Pedig ha az Úr Jézusra figyelt volna elsőként, akkor szépen apránként a többi célt is elérhette volna egymás után. Ha ő is odaült volna az Úr Jézus lábaihoz, akkor az Úr őt is megdicsérhette volna, mint Máriát a jó választásáért. Aztán lehetett volna felszolgálni a beszélgetés, a tanítás után, és akkor pedig feltűnhetett volna az ügyességével. Végül a kettő után úgy érezhette volna, és joggal, hogy szolgáltam az Úrnak, hogy megtettem, amit az Isten kért. És ettől csak még elégedettebb, még boldogabb lett volna. Milyen kár, hogy ehelyett egyszerre túl sok mindenre fordított gondot, és túl sok minden után kapkodott. A helyes sorrend megtalálását a helyes célnak az elsődleges kijelölése hozta volna magával. Ha mindenben alárendelte volna magát Krisztusnak, ha először arra lett volna gondja, hogy mit akar vele az Úr, akkor minden másként alakulhatott volna. A böjt kezdetén hozzád is hangzik a kérdés. Vajon mindent egyszerre akarsz? És csodálkozol, hogy elégedetlen és csalódott vagy? Már-már elviselhetetlenné válsz, mert annyira sok minden után kapkodsz, és semmit sem sikerül megragadni? Testvérem, lassíts és gondolkodj egy kicsit. Figyelj az Úr Jézusra. Mária egyetlen jó döntést hozott, és elérte mindazt, amiért a testvére Márta olyan sokat dolgozott, hiába. Egyetlen jó döntése az volt, hogy mindent az Úr Jézus akarata szerint tett. Hidd el, ha csüggett és kiégett vagy, rajtad is ez az egyetlen jó döntés tudna segíteni. Mindazt, ami után kapkodsz, engedd el egy pillanatra. Figyelj először az Úr Jézusra! Használd ki ezt a böjti, csendesebb időt arra, hogy Istenre odaadóbban, kitartóbban, rendszeresebben figyelsz, mint eddig. És hidd el, ennek az életed minden egyes területére pozitív hatása lesz. Ráadásul még azt is megtudjuk az Úr Jézustól, hogy amit mi akarunk kikaparni, kiizzadni magunknak, az folyamatos veszélyben van. Viszont amit a vele való kapcsolatban nyerhetünk, azt nem veheti el tőlünk senki. Azt nem kell félteni az elmúlástól, az elrablástól. Abban nem fogunk csalódni. Emberi tulajdonságunk, hogy mindent szeretnénk megnyerni, pedig hát naponta tapasztaljuk, hogy ez mennyire lehetetlen. Van, amit sikerül, de van, amit nem. Az egyik dolog elengedése az ára, a másik megnyerésének. De vajon hol van a megnyerendő dolgok között a te szívedben az örök élet, a Krisztus társasága? Hátul kullog? Olyan cél, amelyről könnyen lemondunk, hogyha valami fontosabbnak az érdekében ez szükségessé válik? Vagy a Krisztussal való közösség az első, a fő cél, és ennek érdekében tudunk az összes többiről lemondani? A másodjára felolvasott ige nagyon kiózanítóan szembesít a rosszabb rész választásának törvényszerű következményéről. Azt mondom, testvéreim, hogy test és vér nem örökölheti Isten országát. A romlandóság nem örökli a romolhatatlanságot. Pál itt természetesen, ahogyan az egész 1 Korintus 15-ben arról értekezik, hogy a mostani testünknek meg kell változnia ahhoz, hogy az örök életben részünk lehessen. De ez a mondat vonatkozik arra is, hogy a céljaink meghatározzák a halál utáni helyzetünket. Test és vér nem örökölheti Isten országát. Aki azaz az erre az életre vonatkozó céljait tartja fontosabbnak, mint az Úr Jézust, az rossz döntést hoz, mert kizárja magát az üdvösségből. Ilyen döntést nem szabad meghozni, mert nem érdemes. Hiszen senkivel sem fordul kétszer a halottas kocsi. Mindent, amiért tűrtél, küszködtél, végül is itt fogsz hagyni. Csak a mennyei kincsek fognak számítani a halálod pillanatától, amelyeket a mennyben gyűjtöttél. Ezek a Krisztus iránti hálából megtett cselekedetek, a hit gyümölcsei. És ha nincsenek ilyenek, akkor hiába van vagyonod. Hiába lettél az emberek között elismert személyiségé, sajnos odaát ezek már nem fognak számítani. Ma van böjt első vasárnapja. Az tulajdonképpen mindegy, hogy lemondasz-e valamilyen ételről, italról vagy valamilyen szokásodról. Az a fontos, hogy megvizsgáld. Test és vér irányít-e a hétköznapjaidban? Mindaz, ami emberi, vagy Krisztus jósága? Akarsz-e képmutató módon keresztjénnek látszani, miközben anyagi céljaidat kergeted? Vagy inkább odaülsz te is az Úr Jézus lábaihoz, és a többi dolgot sorolod hátrébb? A mai igék arra figyelmeztetnek, hogy a döntés a tiéd.
de nem mindegy, hogy mit határozol.
Válaszd a jó részt, amelyet nem vehetnek el tőled. Válaszd Máriával együtt az Úr Jézust. Nem érdemes sok mindenre gondot fordítani, és sok minden után kapkodni. Legyen egy igazi célod, Jézussal lenni. Hidd el, minden máshoz hozzásegít majd könyörülő Urad. Választ hát a Krisztust örökre. Amen.